Kedves hallgatom! A Jelenések könyve harmadik részének első versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Széles körű ásatásokat végeztek Szárdisz területén. Újjáépítették a gimnáziumot és a zsinagógát is. Kiásták a római utat, amely ott vezetett végig. Az különösen érdekes volt, amint megtekintettem azt az utat, amelyről tudtam, hogy Pál apostol is sokszor végigment rajta. Ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke és a hét csillag van. Bemutatkozik a szárdiszi gyülekezetnek, mint akinél van Isten hét lelke, vagyis ő az, aki elküldte a szent lelket a világba. Mint ahogy már láttuk, Szárdisz képviseli a protestáns egyházat. Az egyháznak arra van szüksége, hogy Isten lelke munkálkodjék benne. Azt gondoljuk, hogy módszereket kell kitalálnunk, és már mindenfajta septapasz keresztényen rendelkezünk, vagyis olyan hívőkkel, akikre egy kis septapaszt teszünk, és azt hisszük, hogy már minden problémát megoldottunk. Nekünk valójában Krisztus személyére van szükségünk, akit egyedül a Szentlélek tehet valóságossá és élővé számunkra. Ma erre van szüksége a protestantizmusnak. A sötét korszakok éjszakájában a Szentlélek jelen volt a világban, és végezte munkáját. Megindította az emberek szívét, így Luther Márton, Calvin János, John Knox és sok más ember szívét. Tudok cselekedeteidről. Ez az elismerés szava. Emlékezz rá, hogy a reformáció újból fölfedezte a hit általi megigazulás tanát, és azt, hogy ez a hit hozza létre a cselekedeteket. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A protestantizmus napjainkban teljes egészében azt a nevet hordozza, hogy él, de halott. Korunkban sok protestáns gyülekezet megy át reformokon. Állandóan építkeznek, az emberek megjelennek a templomokban, különösen vasárnap délelőttönként. De nem sok hétköznapi istentiszteletet tartanak, amikor igazán menniük kellene, hogy hallgassák Isten igéjét. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez félelmetes ítélet, és félelmetes képe a mai protestantizmusnak. Fel kell ismernünk, hogy nem minden igazságot fedezett föl a reformáció. Például hiszek az eszkatológia, a profécia tanában, amely éppen a mikorunkban fejlődik ki. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljeseknek az én Istenem előtt. Jelenések könyve, 3. rész, 2. vers. Ez a második ítélő szó, és ez a figyelmeztetés üzenete, aminek különös jelentése volt Szárdiszban. Mint ahogy már mondtam, Szárdisz egy hegynek a tetején feküdt. Egyetlen bejárata a déli oldalon volt, amelyen át az ősi időkben be lehetett jutni a városba. Ezért Szárdisznak csak arra a helyre kellett őrséget helyeznie, hogy a város biztonságban legyen. De a történelemben két alkalommal azért hódították meg ellenségeit, mert biztonságban érezték magukat, és azt hitték, hogy a hegy bevehetetlen. Krisztus előtt 549-ben Círus méd katonái felmásztak a meredélyen, majd Krisztus előtt nagy Antiókusz ugyanezt tette, és elfoglalta Szárdiszt, mert a krétaiak aludtak a falon, és az őrök nem vigyáztak rájuk. Az Úr a szárdiszi gyülekezetnek ezt mondta, kelj föl és vigyázz! Ez zavaró üzenet volt, mert a történelemben két alkalommal akkor vették be a várost, amikor szundikáltak. Ezt mondja az Úr, ne aludj el! A protestantizmus teljességében elfordult az Úr Jézus Krisztus eljövetelére való várakozástól, és felépítette ezeket a rendszereket, hogy bizonyos eseményeknek még be kell következniük, mielőtt ő eljönne. Már csak hajszálnyi távolságban vagyunk attól az időponttól, amikor Krisztus eljön egyházáért. Eljöhet a következő pillanatban, vagy holnap. Ne mondd, hogy azt mondtam, hogy holnap jön el, mert ezt nem tudom. Lehet, hogy még 100 év is eltelik addig, de bármikor bekövetkezhető visszatérésére várunk. Szárdisz nem tudta, hogy az ellenség mikor tör be a városba, és mi sem tudjuk, hogy Krisztus mikor jön el, nincs rá módunk, hogy azt pontosan megtudjuk. Annak ismeretében, hogy az elragadtatás bármelyik pillanatban bekövetkezhet, az egyháznak ébernek kell lennie. A dátumot nem köthetjük ki, még az időszakot sem, amelyben megérkezik, és ennek az az oka, hogy az egyháznak állandóan várnia kell az Úr eljövetelét. Várjuk a mi boldog reménységünket. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 13. vers. Íme látod, hogy az ember elkészülhet egy meghatározott órára, de nekünk mindig készen kell lennünk egy meghatározatlan órára. Az Úr Jézus azt mondja a protestantizmusnak, hogy állandóan legyenek éberek, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. A protestantizmus újból felfedezte Isten igéjének hitelességét, az ember teljes romlottságát, a hitáltali megigazulást, de sok más is van, amit nem fedezett föl a Szentírásban. A reformáció által nem tért vissza az egyház az apostoli korszakhoz. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt és tér meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj. És nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Jelenések könyve, 3. rész, 3. vers. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és tér meg. Az a gondolat van itt, hogy ragaszkodniuk kellett ezekhez az igazságokhoz, mert közeledtek halálukhoz. Azok a nagy igazságok, amelyeket a reformáció felfedezett, veszendőbe mentek. Például a protestáns egyház általánosságban elvesztette Isten igéjének a tekintélyét. Ahelyett, hogy ragaszkodna az ember teljes romlottságának tanához, sok konzervatív gyülekezet javítgatja és kozmetikázza a testies természetet, azt gondolva, hogy valamiképpen magunkra vehetünk bizonyos kis szabályokat és rendelkezéseket, amelyek képessé tesznek megvalósítanunk a keresztény életet. Aztán a hitáltali megigazulás nagy tanát eléggé elhanyagoljuk, és törvényeskedő üzenetet tanítunk, hogy valamit tennünk kell azért, hogy üdvözüljünk. Ezek jellemzik a mai protestantizmust. Nagyon messze estünk az eredeti állapottól. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. Mint ahogy már láttuk, Szárdisz egy magas hegytetőre épült, amelyet lehetetlen volt meghódítani, egy pontot kivéve. Törökországban olyan nagymérvű az erózió, hogy 2000 évvel ezelőtt, Pál apostol és János apostol korában a hegység sokkal magasabb volt, és még inkább behatolhatatlanabb, mint napjainkban. Ennek ellenére e két alkalommal az ellenség katonái bejutottak a városba. Ez nagyon zavaró, döbbenetes volt erre a városra. 2-szer azért foglalták el, mert az őrség elaludt. Az Úr ezt mondja a szárdiszi gyülekezetnek. ne aludj el, ébredj föl és vigyázz. Ő eljöhet bármelyik pillanatban. Szárdisz népe nem tudta, hogy mikor jön az ellenség, és mi sem tudjuk, hogy mikor jön el az Úr Jézus. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Jelenések könyve, 3. rész, 4. vers. Izraelben sohasem az egész nemzet testületi egysége, hanem mindig csak a maradék volt hű Istenhez. Itt az egyház ezt az üzenetet kapja. Vannak nálad néhányan. Lukács evangélium a 12. részének 32. versében az Úr az ő egyházát kicsiny nyájnak nevezte. A protestantizmusnak megvannak korunkban a maga szentjei, akik szeretik az igét, akik hűek Istenhez még ezekben a napokban is, és akik kiállnak Isten igéje mellett. Nem merülnek bele bűnnel fertőzött tevékenységekbe, és nem bonyolódnak testies magatartásba. A protestantizmusban voltak nagy emberek, és meg is említek közülük néhányat, jól lehet nagyon sokat nem sorolok fel közülük. Azt hiszem a reformáció vezetői közül Luther Márton és Calvin János emelkedik ki egy fejjel a többi közül. Természetesen ott volt John Knox, Isten kiváló embere, aki nagyon sokat tett Skóciáért. Később ott volt Bunyan János, a nagy baptista, aki a Zarándok útja című könyvet írta, amely a saját életéről beszél és arról, hogy Isten milyen csodálatosan mentette meg őt. John Wesley volt a metodista egyház alapítója. Isten csodálatosan megváltotta azt a férfit, és olyan módon használta fel, hogy a történész szerint ő mentette meg Angliát attól a forradalomtól, amely tönkretette Franciaországot, és megakadályozta abban, hogy ismét első rangú országgá legyen a világon. Wesley a legnagyobb angol állampolgárnak nevezik. Bizonyára többet tett azért az országért, mint bármelyik angol, aki valaha élt. Aztán ott volt John Moffat, Skóciában, aki Afrikába ment, és David Livingstone, aki először tárta fel azt a földrészt. William Carey elment Indiába, és később követte őt egy beteges fiatalember, Henry Martin. Végül mindig szeretem ide sorolni Titus Coent, aki a legnagyobb ébredést vezette pünkösd óta a Hawaii szigeteken. A protestantizmus soraiban vannak nagy emberek, akik nem szennyezték be magukat, és hűek maradtak Isten igéjéhez. Ma is van néhány ilyen ember, de nem akarom felsorolni a nevüket, mert esetleg kihagynék valakit, akit pedig említenem kellett volna. A protestantizmus bizonyára kiformált néhány nagy embert Isten dicsőségére. A római egyház is ugyanezt tette, még a sötét korokban is, de ez nem azt jelenti, hogy az Úr dicsérné azt a rendszert. A római egyház és a protestáns egyház rendszerei, ahogy bemutatkoznak nagy felekezeteikben, eltávolodtak a hittől, és szerintem olyan szervezetek, amelyek lényegében bevezetik a hitehagyó egyházat, mert elhagyták a keresztény hit nagy tételeit és tanításait. Az 5. vers nehéz szakasza a Szentírásnak. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Jelenések könyve, 3. rész, 5. vers. Aki győz. A győztesek a bárány vére által győznek természetesen, és sohasem a saját erejük, bölcsességük vagy képességük alapján. most olyan nyilatkozatot tesz, amely nehézséget okoz az értelmezésben. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Érdekes megfigyelnünk, hogy a nemzetség táblázatokból csak két könyv van, amelyet említenek az írók. Az első Ádám nemzetségének könyve, Mózes első könyve, 5. rész, 1. vers. Mindnyájan abban a könyvben vagyunk, de az a halál könyve. És a második, a Jézus Krisztus nemzetségének a könyve. Máté evangéliuma, 1. rész, 1. vers. A kifejezés, hogy a nemzetség könyve szokatlan. Csak Ádámmal és azután Krisztussal kapcsolatban fordul elő. Jézus Krisztus nemzetségének könyve az életkönyve. Úgy vélem, hogy hitáltal kerülhetünk be Krisztus könyvébe. Ez aztán sok kérdést vet föl ezen a helyen. Vajon lehetséges az életkönyvébe bekerülni, és azután onnan kitörölhetik valakinek a nevét? Elveszíthetjük az üdvösségünket? Ha ez igaz lenne, akkor az Úr Jézus nem mondta volna, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. János evangélium a 10. rész 28. vers. A Szentírásban ismételten megerősítést kapunk üdvösségünkkel kapcsolatban. Szeretnék közölni egy kivonatot Dr. John Walbird Jézus Krisztus kinyilatkoztatása című könyvéből, amely nagyon jó magyarázatul szolgál e vers jelentésével kapcsolatban. Egyesek azt érzékeltették, hogy nincs itt olyan határozott nyilatkozat, hogy bárkinek nevét kitörölték volna, hanem inkább ez annak az ígérete, hogy nevét nem törlik ki, mert hisz Krisztusban. A gondolat azonban az, hogy ez egy lehetőség. Ennek alapján egyesek az életkönyvét nem a megváltottak könyvtekercsének tekintik, hanem inkább azok listájának, akikért meghalt Krisztus, vagyis az egész emberiség benne értendő, mindazok, akik fizikai életet kaptak, amint érettséghez jutnak, és vállalják a Krisztus elfogadásának vagy elutasításának felelősségét, nevüket kitörlik, ha nem fogadják el Jézus Krisztust, mint megváltót. Míg akik elfogadják Krisztust, mint megváltót, azok helyzete megszilárdul az élet könyvében, és nevüket megvallja az Úr, az Atya és a mennyei angyalok előtt. Azt hiszem, hogy ez jó, egészséges értelmezés. Ennek a könyvnek a jelenések könyvében nagy fontosságot tulajdonítanak. Ezekben az idézetekben az a gondolat rejlik, hogy egyesek nevét följegyezték, mások nevét nem jegyezték föl az élet könyvében. Erről majd ismét beszélgetünk, különösen akkor, amikor a 22. fejezetben található utolsó említéséhez érkezünk. Egyesek úgy magyarázták a jelenések könyve 20. részének 12. versében leírt két könyvet, mint a hitvallás könyvét és a valóság könyvét. Szerintük kitörlik az emberek nevét a hitvallás könyvéből, de nem törlik ki a valóság könyvéből. Mások szerint mindenkinek a nevét beírták kezdetben az élet könyvébe, de egyesek nevét kitörlik onnan. Aki nem dönt Krisztus mellett, vagy elutasítja őt, annak a nevét kitörlik a könyvből halála pillanatában. Mindezekben a meglátásokban vannak nagyon jó pontok, de vannak vitatható állítások is. Bízom abban, hogy egyszerűen arról van itt szó, hogy igazán csodálatos, hogy bárki üdvösséget nyerhetett Szárdiszban, de voltak egyesek, akik nevét nem törölték ki az élet könyvéből. Nem azt mondta, hogy bárkit is kitöröltek volna onnan, csak megemlítette, hogy még Szárdiszban is van néhány megváltott személy. Hadd mondjam neked, az a fontos, hogy a te és az én nevem be van-e írva a bárány életkönyvébe. Nem gondolom, hogy miután üdvösséget nyertünk, valaha is képesek lennénk elveszíteni üdvösségünket. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Jelenések könyve, 3. rész, 6. vers. Ez ismét vérrel megérintett fül, amelynek meg kell hallania a lélek hangját, amint Isten igéje, Krisztus üzenete által szól egyházának ebben a korban. Imádkozzunk! Hálát adok neked, mennyei édesatyám, hogy az Úr Jézus Krisztus neve mellett ott van az én nevem is az élet könyvében, mert ő meghalt értem, hogy megváltson bűneimből, és eljegyezzen az örök életre. Köszönöm neked ezt a nagy kegyelmet. Ámen.